Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 66. Zsoltár első és második versét énekeljük Isten tiszteltünk kezdetén. Örvendj egész föld az Istennek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelésre. A 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztsége. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte. Némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, Jézus Krisztus a feltámadott úgy fordult a tanítványokhoz, hogy nekem adatott minden hatalom, és most ezt a mindent szeretném hangsúlyozni, mert ez egy nagyon különleges dolog. Ez azt jelenti, hogy hozzá nem lehet csak úgy részletekért fordulni. Amikor megkereszteljük a gyermekünket, akkor sem részleteket kérünk, hogy hát amikor majd valamiben megszorulunk, tanácsra van szükségünk, segítségre van szükségünk, akkor gyere, Uram, és legyél velünk. Ez körülbelül olyan lenne, mint hogy valaki ott él ebben a világban, a csigaházába bevonulva, legyen ez egy családos csigaház, és néha azért kidugja a fejét, hogy a mindenség urának könyörögjön, ha valami kell, és megszólítsa őt. Nem. Itt csak arról lehet szó, hogy mi nem a csigaházban élünk, hanem kibújjunk belőle az Isten színe elé. És ott éljük az életünket, és azt szeretnénk, hogy minden napunkat és abban mindent meghatározna az ő szeretete. A gyülekezet ezért van. Mi azoknak a közössége kell, hogy legyünk, akik mindent kitárunk az Isten elé, és mindenben előre kérjük, hogy ő legyen az, aki segít minket. Jézus Krisztusban ezért váltott meg minket. Ő sem bújt csigaházba, hanem eljött. Eljött egy nagyon nehéz terepre közénk, az önzés, a hitetlenség, reménytelenség világába, hogy odaadja az életét értünk. És ha ő mindent megtett, és ezért Jézus Krisztusban az Istené minden hatalom és Jézus Krisztusé, akkor mi egyet tehetünk, hogy odaállunk elé napról napra, és kérjük, hogy ő segítsen nekünk ezt a kisgyermeket felnevelni, vagy a saját életünket eligazgatni a helyes vágányra, és ezt megtesszük újra meg újra mindig. Hát most ezért vagyunk itt. Így legyen a ti életetekben, és mindnyájunkéban. Amen. Most, miután keresztjén szülők gyermekeit kereszteljük meg, ezért arra kérlek titeket, hogy tegyetek vallást hitetekről a gyülekezettel együtt fennállva az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenbe, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekbe. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, miután azért jöttetek ide, hogy megkereszteljük ezt a gyermeket, arra kérünk titeket, hogy hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezetünk tagjaihoz fordulok kérdéssel, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Könyörülj rajtunk, Istenünk! Mi igazából át se látjuk a mélységeit, azoknak a szavaknak, amiket ki kellett mondjunk. Köszönjük, hogy Te segítségünkre vagy, megvilágosítasz szent lelkeddel, hitet, reménységet, szeretetet gyújtasz bennünk. Köszönjük ezt a gyermeket, köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz pillanataiban, és köszönjük, hogy most együtt adhatunk hálát az életéért, és vállalhatjuk azt a nagy felelősséget, amit Te tettél ránk, bízva abban, hogy mi rád figyelünk újra meg újra, minden időben. Segíts ebben mindnyájunknak, a magunk helyén. Amen.
Natasa, keresztelve téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert neveden szólította téged ennyi ad.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára a 134. Zsoltár 3. versét énekelve. Megáldjon téged az Isten! Kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet körében, a padokban. Mi is mindnyájan foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Szabó István testvérünktől, aki életének 85. évében hunyt el, és Kis András testvérünktől, aki 79. évében hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteiknek. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Szombati Bertalan és Fábián Krisztina Natasa nevű gyermekét. Isten áldja és segítse a családot a gyermek keresztjén hitben való nevelésében. A karácsonyi alapítványi segélyezésre hívom fel a testvérek figyelmét, tehát alapítványunk a gyülekezetünk rászoruló tagjainak karácsony előtt szeretne segítséget adni. Kérjük, hogy aki ismer rászorulót, javasoljon, egy adatlapot ki kell tölteni, ezért ezt az illető tudja kitölteni, aki segíteni szeretnénk. Most is kérjük, hogy aki itt van, az töltse ki, jöjjön be a lelkészi hivatalba, és töltse ki az adatlapokat. Hirdetem, hogy az iratterjesztésbe naptárak megérkeztek, a jövő évi igésképes naptárak. Kérjük, hogy aki ilyet szeretne, az ott keresse. És az iratterjesztésbe fel kellene iratkozni több minden dologra, hogyha szeretnénk. Aki Reformátusok lapját szeretne olvasni a jövő évben is, azt kérjük, hogy jelezze, iratkozzon fel az iratterjesztésnél, mert elég sok példány marad meg, és csak annyit szeretnénk rendelni, hogy sok ne maradjon meg, tehát mindenképpen jelezze, aki rendszeresen szeretné megvásárolni, olvasni az iratterjesztésnél. Az is iratkozzon föl, aki a jövő évre bibliaolvasó kalauszt vagy Calvin kalendáriumot szeretne, 2 héten belül meg fog érkezni a megrendelt mennyiség, de iratkozzunk fel, hogy nekünk is jusson. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett 66. zsoltár éneklésével, a gyermekekkel, aki foglalkozik, az most el fog vonulni. Nagy Jánosné missziói gondnok testvérünk a gyermekfoglalkozásra. Mi pedig folytassuk a 66. zsoltát a negyedik versétől. A negyedik versétől énekeljük végig. Áldjátok a mi Istenünket. Így kezdődik. Meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, a Máté evangéliuma 6. fejezetéből olvasom a 19. verstől a 24-ig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, ezt mondja Jézus Krisztus, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz, ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Azért a benned levő világosság sötétség, mekkora akkora sötétség. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, hogy ne csak halljuk, megértsük, befogadjuk, és gyümölcsök teremhessen bennünk. Most ezt kérjük imádságban a mindenható Istentől fennállva. Köszönjük Istenünk, hogy te kincsekkel vársz minket, és azt akarod, hogy mi gyűjtsünk, hogy mindezeket ingyen adod, a te biztonságodat, szeretetedet, békességedet, örömödet, megváltásodat, megbocsátásodat, olyan oktalanok vagyunk mi, amikor nem ezt keressük hétről hétre, napról napra, percről percre. Kérünk téged, hogy világosíts meg minket, hogy mennyire rászorulunk a te oltalmadra és segítségedre. Köszönjük, hogy megérezteted velünk, hogy vigasztalásra szorulunk, arra van szükségünk. Köszönjük még a nehezeket is, hiszen ezek erre szolgálnak. Kérünk, légy most velünk, beszélj a szívünkkel, segíts megértenünk világosan az ige üzenetét. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által légy velünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására 171. dicséret éneklésével, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. És alapjaként újra olvasom az előző szakasznak az utolsó versét, Máté evangélium a 6. fejezete 24. versét. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöl és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Foglaljuk el helyünket. Mammon, ez a szó, talán kevéssé használatos, de értjük, hogy miről szól. A vagyonnak, az anyagi gyarapodásnak a bálvány istene volt, meglehetősen csúnya bálványisten volt. Mégis Jézus Krisztus, mikor a hegyi beszédben itt tanácsokat ad nekünk, akkor egy nagyon-nagyon fontos dologra hívja föl a figyelmet, egymás mellé állítja a mindenható Istent, aki Jézus Krisztusban ő benne lejött erre a földre, és csodálatos, szeretetteljes és szenvedő arca volt a kereszten, mert értünk adta az életét. És mellé állítja a csúnya tekintetű gonosz bálványt, a mammont, és figyelmeztet minket, hogy egyszerre a kettőnek nem szolgálhatunk. Csendes figyelmeztetés ez, de annál komolyabb, hiszen maga az összehasonlítás, az egymás mellé tétel, az is riasztó. Hogy lehet, hogy ezt mondani kell nekünk embereknek? Hogy állítható egymás mellé a kettő? Jézus Krisztus csodálatos, szeretetteljes arca és a mammon gonosz bálványa egymás mellett vetélytársak? Igen. Sajnos azt kell mondani, hogy igen, ez a világ erről szól. Szeretném, hogyha ezt az Isten tiszteletet nem úgy hallgatnánk, hogy mi a jó oldalon állunk, és velünk minden rendben van. Ez egy nagyon nagy kísértés, amikor erről az igéről beszélünk, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, akkor elkezdjük magunkba gyorsan pipálni, hogy én nem vagyok gazdag. Jövedelmem átlagosnak mondható, vagy még kisebbnek, pipa. Én rendben vagyok. Ne gyűjtsetek magatoknak. Hát én nem gyűjtök semmit. Nem vagyok olyan fajta. Újabb pipa. Rendben vagyok. Vagy ne gyűjtsetek magatoknak. Hát erről szó nincs. Én nem magamnak akarom a dolgokat, hanem a családomért küzdök. Újabb pipa. És végül is ne földi kincseket gyűjtsetek, hanem mennyeieket. Na hát, az én életemben a szellemiek előbb állnak a rangsorba, mint az anyagiak. Végső pipa. Minden stimmel, no, akkor hallgassuk, ez egy nagyon jó igehirdetés lesz, amelyik szól a szomszédomnak, aki nincs itt, annak a sok-sok embernek, aki nincs itt, aki gazdag, aki gyűjt, aki magáért küzd, és akinek az értékrendszerébe a rossz, a sorrend és az anyagiak állnak elő. Hallgassuk jó füllel a mai igehirdetést, és azt keressük, hogy hogyan szól ezen az igén keresztül az Isten nekem? Mert biztos, hogy nekünk szól ez. Nagyon sok félreértés van ezzel az igével kapcsolatban, az emberek gondolatában. Én szeretnék eloszlatni néhány félreértést, hogy miről is szól ez az ige. Először is ez az ige nem a gazdagoknak szól. Jézus Krisztus tanította a tanítványait, meg a sokaságot, akik körülvették, és ezek egyáltalán nem voltak gazdag emberek. Tudjuk ezt. Csak gondoljuk végig. Jézus Krisztus nem abban akarta megerősíteni őket, amit mondott, hogy azzal, amit mondott, hogy ó, ti rendben vagytok, hát ti szegények vagytok. Miért mondta nekik mégis, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön? Mert minden ember gazdag. Mert nincs olyan ember, aki ne kapott volna annyit az Istentől, hogy ne tudna belőle adni. Most gondoljuk végig, én most hozok egy példát, a legnehezebb helyzetben nagyon megragadta a gondolatomat, amikor hallottam erről, hogy volt olyan lelkész, akit Hitler letartóztattatott és elhurcolt koncentrációs táborba, és ott magánzárkába zárt, mert olyan veszélyesnek tartotta. És mit csinált ott ez az ember? Kesergett, hogy hát én ebben a helyzetben milyen szegény vagyok. Nem gyakorolhatom a lelkészi hivatásomat, nem taníthatom az embereket, mindenkitől el vagyok zárva, valószínű ki fognak engem végezni, vége az életemnek, ennyi, már nem tehetek semmit. Nem kesergett. Az igéket, amiket megtanult fejből, mondogatta. Méghozzá minél hangosabban, hogy kihallatszódjon abból a magánzárkából, amelynek talán a rácsos ablaka nyitva volt, vagy kihallatszott, és mondta az igéket, és följegyzi a történelem, hogy volt, aki hallotta, és volt, akit ez nagyon megfogott és elgondolkoztatott, amit onnan hallott, és egy más irányba állította az életét. Mert ez az ember ebben a helyzetben sem volt szegény, hanem tudott adni. És akkor megkérdezem, hogy melyikünk szegény, ha így nézzük. Melyikünk nem tud odafigyelést adni a környezetében? Olyanoknak, akiknek nagyon nagy szükségük van odafigyelésre, törődésre. Melyikünk nem tud jó tanácsot adni? Melyikünk nem tud imádkozni a körülötte élőkért? Tulajdonképpen nagyon sokat tudunk mi adni, ennél sokkal többet, még az anyagiakból is juthat másoknak, még abban sem spórolunk úgy, hogy csak a feltétlenül szükségeseket vesszük magunkhoz. Gazdagok vagyunk mindnyájan. És nem mindegy, hogy hogyan élünk mindazzal, ami a kezünk között van. Ez a gyülekezet is lehetne sokkal virágzóbb, hogyha mindnyájan megragadnánk mindazt, ami nekünk van. Nem azon keseregnénk, hogy mi nincs, és mihez nincs lehetőségünk és pénzünk, hanem mindenki oda tenné magát, és megtenni azt, amit tud a környezetébe. Jó szót mondani. Úgy, hogy felfigyeljenek az életére, és megkívánják a hitet. És az ő kedvéért kezükbe vegyék a Bibliát, és talán még később el is jöjjenek a templomba. Tehát nem mondjuk, hogy nem vagyok gazdag. Aztán, az a mondás se jó, hogy nem gyűjtök semmit, mert ez így szintén nem igaz. Az ember lényéhez hozzá tartozik, hogy gyűjt. Legfőjebb valamelyik ember nem az anyagi javakat gyűjti, hanem nem kézzelfogható dolgokat gyűjt, hanem mondjuk tudást, tapasztalatot dolgokról. Hogy bölcs legyen, és mindenhez hozzá tudjon szólni, vagy minden fizikai munkába, szakmunkába ügyes legyen. Vagy van olyan ember is, aki ezeket sem gyűjti, de az meg élvezeteket gyűjt, azért nézi annyit a televíziót, vagy a számítógépet, vagy ki tudja mit. Tehát minden ember gyűjt valamit. Itt Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy ne gyűjtsetek. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Tehát nem azt mondja, hogy ne gyűjtsetek, hanem kifejezetten azt mondja, hogy gyűjtsetek kincseket. Itt tehát nem arról van szó, hogy az a baj, hogy mi gyűjtünk. Akár akinek sok pénze van, az azt is gyűjtheti addig, hogy meglátja, hogy mire való az. Nem szétszórni kell, hogy az első koldusnak, aki kéreget az utcán, odaadom, ki tudja, milyen maffia áll a hátterébe, tudjuk ezt. Összegyűjtögetem a pénzt azért, hogy segítsek olyan ügyben, ami biztos, hogy jó. Akit ismerek, aki a közelemben él, és tudom, hogy megérdemli, és jóra használja, és nagyon nagy szüksége van rá. Ez mindjárt más. Igenis, gyűjtsetek, ha kell, pénzt, meg minden mást, nem az a baj, hogy gyűjtötök, hanem az a baj, hogy hol gyűjtitek. Az edény. Hogyha mi ebben a földi világban gyűjtünk, és ez a célunk, hogy ezt tegyük magunk számára kényelmesebbé, vége lesz. És azt mondja Jézus, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is, hát akkor nagy baj lesz az életemmel. Mert akkor a végén azt mondom, hogy na miért éltem. Gyűjtöttem, felhasználtam itt ebben a világban, de az életem ezzel pusztul. Valamit elmulasztottam. És ezért mondja Jézus Krisztus, hogyha nem, gyűjtsetek kincseket mennybe. Ha az Isten számára gyűjtöm a kincseket, ha az ő neki kedves célokra gyűjtök, ha őt tartom szemem előtt, akkor az örök életre gyűjtök, az örökké valóságra, amit ő megígért, hogy ő nem erre a földi világra teremtett minket csupán. Ez nagyon fontos, mert ez az előszoba. Itt dől el, hogy mi lesz velünk, hogy megtaláljuk-e az igazi célt. De nem itt ér véget a dolog. Tehát gazdag vagyok, gyűjteni kell, csak nem mindegy, hova gyűjtöm. És azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Biztos, hogy ez a magatoknak is hangsúlyos, bár ugye ott is ott van, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, de ez a különbség. Ez a földi élet, földi birodalom ilyen magának való. A mennyek országa pedig közösség. Ott már a gazda is maga egy közösség. A mindenható Isten szent háromság. Atya, Fiú, Szentlélek. A földi birodalom ilyen magának való, a mennyei birodalomba úgy tudok magamnak minél jobbat tenni, hogyha közösségi vagyok. És itt nem csak a családra gondolok. Természetesen elsősorban a családom van rám bízva. De az az önzésnek egy formája, ha valaki bezárkózik a családi életébe. Ez ma nagyon közismert dolog, divatos dolog, gyakorolt dolog, hogy bezárkózom a magam családi életébe, lakásába, mi együtt vagyunk, és ez a világ legyen olyan, amilyen, mint senki nem érdekel, semmi nem érdekel. Ez az önzésnek egy fajtája. Kicsit nehezebb észrevenni az önzést, mert nem csak én vagyok, hanem még néhány ember, de akkor is. Az Isten azt mondja, ne gyűjtsetek kincseket magatoknak a földön. Ha nélkülem vagytok, akkor csak az önzésig juttok. Lehet, hogy közös önzés, családi önzés, de az is önzés. Ki segítsen a másik családon? És egyáltalán. Isten nagyon egyenlőtlenül osztotta el a dolgokat ebben a világban, kit ez érdekel, kit az, ki ebben jó, ki abban. Egy család se lehet tökéletes, és nem lehet jó minden, mert szüksége van a másik családra is. A gyülekezet egy olyan közösség, ahol sok család van, és ezek bátran és biztonságban lehetnek közösségben, hiszen ugyanúgy hasonló értékek mentén, jó célok mentén éljük az életünket. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. De a legnagyobb tévedés ezzel az igével kapcsolatban mégis az, amit így mondtam, hogy kipipáljuk, hogyha az értékrendünkben előbbre szerepelnek a szellemi dolgok, mint az anyagiak. Ez még nagyon-nagyon kevés. Szerintem ezzel minden ember így van tulajdonképpen. Nagyon-nagyon meg kell, hogy kötözze az anyagi azt az embert, aki azt mondja, hogy én csak a magáért, a pénzért dolgozom. Hogy legyen ez meg az, és nem gondol arra, hogy családom legyen, hogy szeretet legyen, és így tovább. Itt ez az ige arról szól, hogy nem az a kérdés, hogy az értékrendedben hol van a pénz, az anyagi. Sokkal nagyobb kérdésről van szó, hogy mi van az értékeidnek, az értékrendszerednek a csúcsán. Ezért fűzi hozzá mindehhez a többit is a hegyi beszédben Jézus Krisztus. Olyan érdekes dolog, amivel folytatja, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is, a test lámpása a szem, ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz, ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz, ha azért a benned levő világosság, sötétség, mekkora akkora sötétség. Ez olyan homályos, értelmű mondat sokunk számára, úgy gondolom szinte mindenki számára, mert nem tudjuk, hogy mire is utal itt Jézus Krisztus. Próbálják megfejteni, és azt mondják, hogy ott egy olyan szó van, hogy a te szemed világos, hogy ez a szó egyszerűen annyit jelent, hogy egyszerű. És itt lehet, hogy egyszerűen a nézésről van szó, és arról van szó, hogy egyfelé tudunk csak nézni. Ezt leginkább egy modern dologgal tudjuk szemléltetni, az autóvezetéssel. Egy autóvezető se tud egyszerre nézni a útra, a forgalomra, előre, és oldalt megcsodálni a táj szépségeit. Ahhoz le kell állni, hogy ő is meg tudja nézni. Tekingethet persze ide meg oda, de akkor veszélybe sodorja magát is, meg az utasait is. És itt talán erről szól Jézus Krisztus, így találgatjuk, hogy miről is van szó, hogy ha a te szemed világos, egyszerű, és csak egyfelé tekintesz, akkor az életed biztonságos. És akik rád vannak bízva, azok is biztonságban érezhetik magukat. De ha egyszerre több felé akarsz tekinteni, hogy ez is kell, meg az is, akkor nagyon nagy veszedelembe sodrod magadat is, meg a többieket is, akik rád vannak bízva. És nem véletlen, hogy ezután mondja, most már világosan Jézus Krisztus, senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És itt megérkeztünk a mondani valóhoz. Mert hogy mindannyian úgy vagyunk, hogy ezt is, meg azt is, sajnos. Amit én gondolok, amit én szeretek, amit én kinéztem magamnak, amit úgy gondoltam, hogy az én családomnak ez lesz a jó, azt keressük. Ó, persze, Isten is kell, ez is nagyon jó, az is kell a családomnak. Hit, hogy ne, az is nagyon fontos dolog. És akkor tekingetek ide is, meg oda is. Nem lehet. Nem működhet. És ez igazából azoknak a baja és azoknak a gondja, akik tisztességes, becsületes, példamutató emberek. Akik azt gondolják, hogy jó helyen vannak. Ez én életem tisztességes, én jó célokért küzdök, harcolok, keresek, és még Istenért is. És azt mondja Jézus Krisztus, ez így nem megy, és nem működik. Csak egyfelé lehet nézni. Ha többfelé tekingetsz, bajba sodrod magadat is, családodat is. Nem véletlen aztán a fejezet végén mond egy egészen világos mondatot Jézus Krisztus. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Legyen az értékrendet központjában és csúcsában a mindenható élő Isten. Kezdj el a Biblián tájékozódni. Hogy nincs rá időd? Arra van időm, amire időt szánok. Amit fontosnak tartok, ami az értékrendem csúcsán van. Luther Márton mondta talán, hogy ma kétszer annyi dolgom van, ezért kétszer annyit imádkozom. Mert ő tudta, hogy ez a legfontosabb. Mert az Istennel való kapcsolat rendezi a dolgokat az életembe. Akkor tudni fogom, hogy mi a fontos, hogy miért kell elsősorban küzdeni, melyik úton kell elindulnom. Különben tanácstalan vagyok, és kapkodom, és össze-vissza cselekszem, és az egyik dolgomat a másikkal kiütöm. Keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát. Mit mond a Biblia? Mire hív Isten? Hogyan lehet megerősödni az ő szeretetébe? Hogyan lehet tudni, hogy mi az újság? Mi folyik ebben a világban? Hova kell állnunk? Akár politikai tekintetben is, mi legyen a véleményünk. Minden rendeződik, hogyha először az Istent keresem, ő rajta tájékozódom, a Bibliát kezdem el olvasni. Abból merítek. Istent keresem először minden nap. Rólunk van szó ebben az igében. Hogy mi a fontos nekünk? Ugye azt mondja, ahol a kincsed van, ott van a szíved is. Talán túlzásnak tartjuk az első Zsoltár szerzőjét, aki azt mondja, hogy az a boldog ember, akinek a Isten törvénye van a szívében, és azon elmélkedik éjjel és nappal. Nem túlzás ez. Nem. Ha Isten ennek a világnak az ura, a teremtője, ő váltotta meg Jézus Krisztusban, akkor őt kell megismernünk. Az ő gondolatait kell magunkévá tennünk. E szerint tájékozódnunk, és akkor minden rendben lesz az életünkben. Minden részletet tudni fogunk, hogy mi miért van, amit kell tudjunk természetesen. Adja Isten, hogy megértsük. Az ő szent lelke munkálkodjon bennünk, Mert Jézus Krisztus ezt nagyon tanácsolja mindnyájunknak a hegyi beszédben. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 479. szép dicséretünk éneklésével, de ebben a dicséretben ne gyönyörködjünk, hanem a szövegét vegyük figyelembe. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Gyermeki nagy hitet kérni taníts. Indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked gyűjteni lelkeket, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Lélekből lelkesen kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észt, erőt, szívet adj, lelkeddel el ne hagyj, kérni taníts. Testvéreim, imádkozzunk ismét. Istenünk, mi annyiszor meg vagyunk elégedve magunkkal, hogy mi hol tartunk másokhoz képest. Köszönjük, hogy a te igéd figyelmeztet minket, hogy a mértékadó te vagy, hogy nem másokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz, akit elküldtél értünk. Köszönjük, hogy láthatjuk őt, aki egész életébe fáradhatatlanul gyűjtött lelkeket neked, aki egész életében azzal szolgált, hogy emberek figyelmét hívta fel rád, nekinek ez volt minden gondja. És köszönjük, hogy láthatjuk az igazán hívő embereket, akik ezért a célért égtek és égették el az életüket. És köszönjük, hogy láthatjuk, hogy nekik volt igazuk, és az ő életük maradt örökké való. És a többiek élete a semmibe veszett. Köszönjük szüleinket, nagyszüleinket, ha ők tudták már ezt, és a hitre tanítottak először. És köszönjük azt is, hogy enélkül is meg tudsz minket szólítani, és minket is olyan szülőkké, nagyszülőkké tudsz tenni, akiknek ez a fontos. És köszönjük, hogy arra is figyelmeztetsz, hogy ne csak a családunkban gondolkodjunk, hanem nyissunk mások felé is. Sokszor tőlünk egészen távol eső gondolkodású, kultúrájú emberek felé is. Köszönjük, hogy te ezt a csodát is meg tudod tenni mindannyiunk életében. Kérünk, könyörülj rajtunk, hadd legyen a mi életünk, gondolkodásunk, értékrendünk csúcsán, középpontjában a te csodálatos lényed és Krisztusban megjelent szereteted. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságunkba foglaljuk bele népünket, nemzetünket a szózat éneklése közben. Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 472. dicséretet keressük meg, és a 3., 4. és 5. verseit énekeljük el. Így kezdődik a 3. vers: lelkek éjjét oszlatni fénnyel, reád az Úr, ezt bízta, lásd.